Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az adventi készülődés egyében jövő kedden a Katolikus Karitász további szállítmányokat visz a kárpátaljai rászorulók megsegítésére. Útjuk során megállnak Ungváron, Nagybereznán és Beregszászon, hogy a nehéz körülmények között élő gyerekeknek angyalbatyút, családjaiknak és az egyedülállóknak pedig szaloncukrot és élelmiszercsomagokat juttassanak el, tudatta a segélyszervezet. Az adventi adományútra Écsi Gábor, a Karitász országos igazgatója is csatlakozik, hogy személyesen nyújthasson segítséget a helybélieknek. Lassan elnyeri a végső formáját a 2025-ös költségvetés, jelentette ki Orbán Viktor reggel a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök úgy fogalmazott, miközben a nemzetközi vizekben is fürdeni kell, a magyar medence a legfontosabb. Jövő pénteken szavaz a jövő évi büdzséről az országgyűlés, erősítette meg a miniszterelnökséget vezető miniszter a tegnapi kormányinfón. Gulyás Gergely szerint reális a 3,7%-os hiánycél 2025-ben, ami azt jelenti, hogy 2026-ra a magyar költségvetés majd visszatérhet a 3% alatti hiányvilágába. Újra erőssé kell tenni a gazdaságot, és a családok megindulhatnak felfelé. Az európai gazdaság minden baja a háborúból származik, mondta Orbán Viktor. Nagy előny lehet, ha eltűnik a háború sötét fellege a fejünk fölül, fogalmazott. Úgy járt el Magyarország, ahogyan egy 1000 éves keresztény államnak kell, jelentette ki a kormányfő a közrádióban azzal kapcsolatban, hogy karácsonyra tűzszünetet javasolt az ukrán-orosz fronton. A felvetés része egy fogolycsere ötlete is, amellyel szavai szerint több száz családnak szereznének örömet. A magyar diplomácia mindent megtett erőn felül, de szavai szerint az egyik fél elutasítja ezt a javaslatot, miközben a másik nem. Arról is beszélt, nagy változás előtt áll a világ. Megnyerték az EP választást, az Európai Parlamentben megalakult a Patrióták frakciója, Donald Trump győzelmével Amerikában is megtörténik a váltás, Németországban szétesett a kormány, Franciaországban és Szíriában is megbukott, sorolta. Az új amerikai elnök beiktatásával egészen más irányba fordul a világ majd január 20-a után, vélekedett. A miniszterelnök szerint fantasztikus siker Románia és Bulgária schengeni csatlakozása. Az erdélyi magyarok ezt régóta akarták, hiszen ez azt jelenti, hogy akadálymentesen lehet majd közlekedni. A románok is akarták, így ez egy jelentős diplomáciai eredmény. Ráadásul a román-magyar határról le lehet vezényelni a rendőröket, így át lehet őket csoportosítani, srolta. A 11 éves korában meggyilkolt Tél Tamás ügyét is megemlítette Orbán Viktor, miszerint az eltűnt gyereket keresni kell, és soha nem szabad feladni, minden jogi vitát mellőzve igazságnak lennie kell, jelentette ki. Juttatást kapnak a tankerületi iskolában dolgozó tanárok évvégén, közölte Rétvári Bence az M1 állami televízióban. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára ismertette, ennek a minimum összege 75 ezer forint, ez a fix rész, amit mindenki meg fog kapni, és e fölött egy teljesítményarányos rész is lesz. Az iskolákban az igazgatók dönthetnek majd arról, hogy kik azok, akik az átlagnál jobban járultak hozzá a teljesítményhez. Januártól nem lehetnek többé cégvezetők a termelők pénzét eltüntető felvásárlók, hívta fel a figyelmet az MTZ-e jutatott közleményében az Agrárminisztérium. Az országgyűlés által elfogadott termelővédelmi törvénycsomagnak köszönhetően nem csak a 30 napon túli késedelmes fizetés lesz büntethető, új szabály, hogy akik a mezőgazdasági termelőktől megkapott áru ellenértékét nem csak hogy nem fizették meg, hanem cégeik felszámolása vagy végelszámolása közben elvonták annak fedezetét, azok a jövőben nem lehetnek mezőgazdasági termékek felvásárlásával, feldolgozásával foglalkozó vállalkozásban tulajdonosok, ügyvezetők. Októberben az ipari termelés volumene 2/10, munkanaphatástól megtisztítva 3,1%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, erősítette meg második becslésében a Központi Statisztika Hivatal. Az első becslésben közölt októberi adathoz viszonyítva ezek az értékek nem változtak. Októberben az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 0,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a KSH. A főcsoportok közül az épületek termelése 5,7%-kal mérséklődött, az egyéb építményeké 7,5%-kal bővült. A termelés a kiigazított adatok szerint 4,6%-kal meghaladta a szeptemberit. Végül az időjárásról. Holnap túlnyomóan borult lesz az ég, reggel a keleti, észak-keleti határ közelében lehet vékonyabb a felhőtakaró, többfelé várható csapadék, délen egyre inkább eső, a reggeli órákban esetleg átmenetileg ónos eső is, míg északabbra havazás valószínű. Síkvidéken inkább csak vékony, lepel, 2 cm-es olvadozó hótakaró alakulhat ki. A déli szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet szombaton hajnalban mínusz 5 és mínusz 4, napközben aztán 0 és plusz 1 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
Vidente Stellam adventi hangverseny. Az Egri érseki fiókórus szeretettel várja Önöket december 14-én, szombaton 16 óra 30-tól az Egri Bazilikában. A koncerten közreműködnek Andante Kamara Kórus, Vox Eterna Kamara Kórus, Bajzát Linda, Hiba Éva, Kubik Tamás, a Liszt Ferenc Zeneakadémia részfúvós együttese. A belépés díjtalan. Találkozzunk december 14-én 16:30-kor az Egri Bazilikában.
Eger Advent. A csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a Dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forradbor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen!
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 14-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdi kézműves Molnár Kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a vallásos családok heti lapját, a Keresztény életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényélet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Adventi nyereményesű a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az Egri Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségi poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
Reklámot hallottak.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
A 80 éves Farkas Ádám szobrászművész egy életmű kiállítással ünnepli a műcsarnok. Pesti polgár címmel tart kabaré estet Festbaum Béla a Pesti Színházban. A burgenlandi Szent Margit bányai kőfejtő 2025 nyarán Wagner operájával, a Bolygó Hollandival várja a közönséget, s a szintén burgenlandi Schlosshofba advent idején különösen érdemes ellátogatni. Óriási sikerrel megy a mozikban Herendi Gábor filmje a Futni mentem. Szintén nagy érdeklődésre számíthat a Hogyan tudnék élni nélküled című film is Orosz Dénes rendezésében. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva. Kőben, fában, fémben. Farkas Ádám művészete. Ez a címe a műcsarnokban látható kiállításnak, melyen a 80 éves szobrászművész életművét követhetjük végig az 1960-as évek végétől napjainkig. A tárlaton az egymást követő alkotói periódusok emblematikus szobrai és grafikai lapjai mellett a jelentősebb köztéri műveket, tájplasztikákat reprezentáló fotók is helyet kapnak. Farkas Ádám vezetett végig a műcsarnok falai között. Utána kértem mikrofon elé. Ez egy életmű kiállítás itt a műcsarnokban. Farkas Ádám 80 éves, tehát ennek tiszteletére is, vagy ezt megünneplendő is jött létre ez a kiállítás.
Igen, de végül is elhagytuk ezt a címet, 80 éves, hanem fában, kőben, fémben ez volt az én elképzelésem, de Szegő György igazgató úr hozzátette, hogy Farkas Ádám művészete. Ez a cím, ez több, mint mondjuk a szobrainak a kiállítása, mert hát egyrészt köztéri művek csak fotón lehet bemutatni, de nekem elég komoly művészetelméleti munkásságom is van. Tanítottam 33 évig a Képzőművészeti Egyetemen. A tanítványai ma a középgeneráció legjobbjai között ott vannak. Tehát az is az életműnek a része, és az akadémián is, meg világ életemben a művészeti közéletbe is részt vettem, de mindig csak akkor, amikor valahol egy közösség elakadt, és egy problémával került szembe, és akkor én megtaláltam valahogy szobrász módon, hogy hogyan lehet ezt mégiscsak megoldani. Tehát ilyen módon sok rétű volt a munkásságom, de hát nagyon örülök, hogy ez a kiállítás létrejöhetett, mert Bodonyi Emőke, aki a kiállítás kurátora, ő nagyon jól ismeri a munkáimat, és az ő segítségével hoztuk létre ezt a válogatást, mert ez egy töredéke az én munkásságomnak, de nagyon fontos főművek vannak itt, vagy fotóban, vagy a valóságban. Kevés kiállításom volt életem, mert nem szoktam gyakran kiállítani, és volt, aki látott az egyik korszakból egyet, és a másik korszakból egyet, és nem értette, hogy mi is az összefüggés. Na most ezt akartuk igazából tálalni, hogy ez egy folyamat, ami az egész életmű volt, amelyik csinált kanyarokat, de maga a víz az ugyanaz maradt. Tehát a gondolatok és a formai logika és a hozzáállás az anyagokhoz és a formához, a varázslathoz, mert minden műalkotás az valahol varázslatot, valami titkot kell tartalmazzon, mert csak attól válik művészeti. A művészet az a tudásunknak a szavakkal el nem mondható része. És a művészek valahol onnan az ismeretlenből hoznak valamit, és nyújtják át a többieknek.
Aki Szentetére látogat, azt az ön óriási szobra fogadja. És nagyon sok más köztéri szobra van szerte az országban, sőt szerte a világban. Azokat a szobrokat tényleg nem lehetett volna ide a műcsarnokba elhozni, fényképeken megjelennek. Ellenben vannak kisebb alkotások, amelyek szintén ugyanolyan nagyon jellemzőek önre. A csavart motívum például szinte minden szobrában visszaköszön. És nem is lehet azt könnyű megcsinálni.
A mű létrehozza önmagát, azt kell mondjam.
Azon gondolkoztam, amikor erről beszélt, hogy most akkor a kő dönt arról, hogy milyen lesz a szobor, vagy pedig ön dönt arról, mert mondta, hogy a kőre figyelni kell, tehát nem lehet csak úgy belevágni.
Én kezdem, én viszem végig, de időnként a kő beleszól. És ha én nem értem meg, akkor lehet, hogy nem lesz jó a szobor. Tehát nekem hallani, érteni kell a kő hangját, együtt kell működjünk, akkor lesz jó a szobor.
Nagyon sok szobrász eltervezi, hogy hogy nézzen ki a szobor, aztán segítenek neki kőfaragók. De ahogy itt mesélt, ezt mindent csinálja, nem adja ki a munkákat.
Nem adom ki, néha egy-egy tanítványimat, hogyha nagyon nagy szoborról van szó, akkor elhívom segíteni, de mindenképpen én viszem végig. Fontos, hogy a művész még a legnagyobb munkát is maga irányítsa.
És itt az utolsó teremben van egy egészen friss szobor fából. Ez a szobor egyébként a katalógus elején is megtalálható szobor. Ezt mikor csinálta?
Ezt július végén kezdtem, és augusztusban fejeztem be.
És milyenek a címe?
Kényes egyensúly. Ez igazából a napjainkra, a világnak a mai helyzetére, a háborúkra és a különös és veszélyes időszakra, amit élünk, arra utal egy kicsit.
Kőben, fában, fémben. Farkas Ádám művészete. Műcsarnokbeli kiállításáról a szobrászművészt hallották. December 15-én mutatja be Pesti Polgár című estjét Festbaum Béla. A klasszikus pesti kabarét megidéző Benedek Miklósnak ajánlott műsorral már nyáron a Zsidó Kulturális Fesztivál keretében jelentkezett a művész. Óriási sikert aratva a közönség körében. Most a Pesti Színházban élvezhetjük a Szirmai Albert Gábor Andor féle szellemes kupléirodalmat, az Erkovic féle pesti dalt, vagy a Kazal László számára íródott előadói bravúrokat. De a Pesti Színházban nem csak a Pesti Polgár című estért érdemes elmenni, ha látni akarjuk Festbaum Bélát, hanem az ottani friss bemutatóért, az Imposztorért is, amit Kern András főszereplésével Rudolf Péter állított színpadra, és amiben a színész Kaczynski direktor szerepét játsza. Erről is kérdeztem, de először a Pesti Polgárról.
A Pesti Polgár című előadásodnak volt már egy előzménye a Zsidó Kulturális Fesztiválon. Tudtad már akkor is, ugye, hogy majd egyszer bemutatod és rendszeresen játszani fogod?
Nem tudtam, és ezt ebben a pillanatban sem tudom. Tehát tulajdonképpen valójában a Zsidó Kulturális Fesztiválon való szélesebb közönség előtt történő debütálása a Pesti Polgár című estnek a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában közel 400 néző nézte, és tulajdonképpen ez buzdított fel arra, hogy megkérdezzem az igazgató urat, Rudolf Pétert, hogy adna-e nekem egy lehetőséget arra, hogy ezt esetleg a Pesti Színházban megcsinálhassam. Egy alkalomról van szó, meglátjuk, hogy mi lesz a sorsa. Én boldog vagyok most azzal, hogy ez az este december 15-én délután 3 órakor találkozhat a Pesti Színház közönségével. Természetesen a kérdésedre válaszolva, egy kicsit titkolt vágyként benne volt a fejemben már, mikor az egészet összeállítottam, hogy egy igazi Pesti Színházba való este lenne ez, és hál' Istennek kaptam egy nagyon megtisztelő lehetőséget, úgyhogy bízom benne, hogy az a közönség, aki szeretne találkozni a régi klasszikus pesti kabaré nagyjaival, és hajlandó velem eljönni egy különös időutazásra a kabaré segítségével, én bízom benne, hogy egy egyszerre nagyon mulatságos, ugyanakkor elgondolkoztató estéje, pontosabban délutánja lesz majd itt a Pestiben.
Óriási kabaré számok volt, amiben egyszerűen brilliroztak a színészek eredetileg, és te is meg tudtad ezt lépni, tehát elképesztő bravúr, amit művelsz a színpadon, rengeteg szöveget mondasz, énekelsz, Benedek Miklósnak ajánlottad ezt a műsort.
Valóban, ez a Pesti Polgár című előadásom egy tisztelgés, egy főhajtás Miklós életműve előtt, és az előtt, ahogy ő ezzel a műfajjal engem megszerettetett, vagy megismertette, hogy ő hogyan gondolkozik róla. Ahogy a Miklós mesélni tudott a történelemről és a mindenkori pesti kisemberről a kabaréin, vagy az előadásain keresztül, és hát természetesen itt elsősorban most gondolok egy legendás előadásra, pont most decemberben lenne 45 éves a Budapest Orfeum. 1979. december 14-én késő este a Fészek klubban indult útjára ez a legendás előadás, Császár Angéla, Szacsvai László és hát Benedek Miklós szereplésével és a Miklós szülőatyaságával, vagy szellemi szülőatyaságával, és az, ahogy ők ehhez a műfajhoz hozzányúltak, és ők, ahogy ezt a műfajt csinálták, az is mindenképpen megérdemel egy megsüvegelést, megérdemel egy igazi tiszteletet. Természetesen azt az előadást másolni, utánozni nem szabad, nem is kell. Viszont a szellemiségét tovább vinni pedig nagyon szeretném. Az anyagokat, amik azokban elhangzottak, nagyon szeretném, hogy újra találkozzon vele a közönség, a dalokat újra lehessen énekelni, és újra lehessen beszélni a régi klasszikus pesti kabaré szerzőinek a segítségével, adott esetben akár a Máról is.
Neked nagyon személyes, komoly élményed volt vele, hiszen a Játék a kastélyban nagyon hosszú időn át ment itt Benedek Miklós főszereplésével, ő alakította a Turait, és te voltál benne?
A Gál, így van a szerzőtársa. Ez 14 év volt, és több mint 170 előadás, ez azért nagyon sok. És hát egy meghatározó emléke az életemnek, hálás vagyok a lehetőségéért, hogy ez megtörténhetett velem, és való, hogy a Miklóssal együtt játszhattunk. És hát nem csak a 170 előadásért, hanem azért a 170 elfogyasztott fröccsér is nagyon hálás vagyok, amit utána együtt töltöttünk a Vígszínház társalgójában. Mert mindig ott maradtunk, és mindig beszélgettünk, és egy picit folytatva a színpadot, a Gált és a Turait, egy picit folytatva ennek a két írónak a beszélgetését, azt éreztem, amikor ő elment januárban, hogy tartozom neki is ezzel, meg a mi közös ügyünknek is ezzel, hogy ebbe az előadásba belevágjak, és ezt a Pesti Polgár című estét elkészítsem.
Kik számodra a legfontosabb írók, akik itt meg is szólalnak ebben az estben?
Nagyon fontosak azok, akik egyszerre szerzők is és előadók is voltak, tehát nagyon fontosak a konferenciék. Ugye a Pesti Kabarénak egy igazi meghatározó figurája és új eleme a korábbi vagy a külföldi mintákhoz képest, hogy megjelenik egy olyan alak ezen a pici színpadon, aki középen ott áll, és megszólítja a közönséget, és kommentálja mindazt, ami aktuálisan a Pesti Polgárral történik, ez a konferencié. Tehát nagyon fontos, hogy szólalt meg Nagy Endre, nagyon fontos, hogy szólalt meg, és milyen hangon aztán Békefi László, hogy vitte ezt tovább a Kellér, hogyan próbált megszólalni a Darvas Szilárd, hogyan próbáltak a sorok között is olvasni, és itt az irodalmi értékeken túl persze nagyon fontos volt a mindenkori összekacsintás a mindenkori közönséggel. Azt írja Kosztolányi Dezső a Pesti Kabaréról, hogy a szenvedésünknek egyfajta biztosító szelepe. Hogyha nem lenne, mármint hogy a kabaré, lehet, hogy fel is robbanna az egész. De ezeken a pici színpadokon, ezeknek a nagyszerű szerzőknek és konferencoknak köszönhetően ez a szelep néha kiengedett, kilazított, és a Pesti Polgár egy-két órára visszakapta a nevetéshez és a szabadon gondolkodáshoz való jogát.
Így van, jól hallják, ez az omca, 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 omca. Hogyha híres zeneszerzők slágert szeretnének írni, ehhez a formához fordulnak. Mindenki ezt használja, erre tényleg minden ráfér. Cerkovics, Ábrahám Pál, Kálmán Imre. Ha tőlük sláger jön, akkor erre a témára érkezik. Például jöjjön ki ó Budára. Vagy azt mondja, jaj, cica, eszem azt a csöp kis szá. Vagy éjjel az omnibusz tetején. Szóval erre tényleg minden ráfér. Ha önök közül valaki esetleg zeneszerzéssel szeretne elkezdeni foglalkozni, ezzel kezdje. Ígérem, hogy hatalmas sikerek várnak rá. De Seres nem ezeket játsza, hanem egy saját dalt, ezt. Egyet-kettőt dobog a szív, hogyha jő az éj, elővesz a régi spicces szenvedély. Klakba-frakba öltözöm én, mint egy régi lump, s vár egy pajtás, aki meg nem unt. Szervusz, te vénkujon, köszönt a hold, ilyen jó cimborám még sose volt. Ketten sülve, főve, együtt vagyunk, hajnalig kimaradunk, te hű barát. Szervusz, te vénkujon, köszöntlek én, te spicces hangulat, sorsa megér. Nekünk az élet mindig gyönyört jelent, szervusz, te vénkujon, mi újság fent. Egyszer-kétszer megesett már, hogy is mondjam én, rám virradt és gúnyolt az aranynapfény. A másnap aztán gyönyörű volt, mint egy költemény, s a vén hold csendben így dalolt felé. A kockázatok és mellékhatások tekintetében olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét. Tudom németül is. Zurizikerun neben virkungen lézezi di pakkungsbeilage und fragen Siren Arzt oder Apotheker. Hey, szervusz, te vénkujon, köszönt a hold, ilyen jó cimborám még sose volt. Mi ketten sülve, főve, együtt vagyunk, hajnalig kimaradunk, te hű barát. Szervusz, te vénkujon, köszöntlek én, te spicces hangulat, sorsa meg én. Nekünk az élet mindig gyönyört jelent, szervusz, te vénkujon, mi újság fent.
Most a legújabb szereped itt a Pesti Színházban, az Impostor című Spiró darabban van. Te vagy a színi igazgató ott a távoli Vilnában, ahol még lengyel színjátszás folyik, de ugyanakkor orosz megszállás alatt vagyunk, és megérkezik Boguslavski, a híres színész. Nagyon fontos darab ez szerintem Spiró életében is. Döbbenetes hallani az ő Tartüff értelmezését, amit Boguslavski szájába ad, és egyáltalán a mindenkori hatalomról, a hatalomról, a visszanyulásunkról, az emberi esendőségekről, gyarlóságokról, arról szól, amilyen az életünk, egy tükör, amiben bele lehet nézni. te igazából a hatalom embere vagy ebben az igazgatói mi voltodban, amit képviselsz.
Igen, igazából a hatalom embere is vagyok, vagy ilyennek is írta meg a szerző, de hát közben mégiscsak egy színházért felelős színigazgató és vezető, úgyhogy nagyon érzékenyen, ugyanakkor indulatosan kell és lehet balanszírozni a lehetőségei és az érdekei és a valós szándékai között. Persze végre kell hajtanom, amit a hatalom kér, de ugyanakkor egyben is kell tartanom a társulatot, és valahogy a túlélésre is kell játszanom, hogy hát ha ez egyszer esetleg változik vagy elmúlik, ugye egészen különös dolgok történnek a darab második felvonásában, hogy mit kell belerendeznie a Kaczyńskinak a Boguslavszki főszereplésével előadott tártűvbe, és hát ez kiderül, hogy ez bizony kérik, erősen kérik tőle, ez az egyik záloga annak, hogy túléljünk. Na hát akkor most hogyan menjünk tovább? Tehát túlélni is kell, és megfelelni is kell. Szerintem az én szerepemnek az egyik legélvezetesebb és leginkább jól játszható része, hogy több felé kell valahogy megfelelni, túlélni, és ugyanakkor, mikor ez az egész majd lezajlik, valahogy mégis tovább vinni, és tovább folytatni, és tovább játszani a színházat Spiró villájában. Bízom benne, hogy sikerül.
Felszbaum Bélát hallották, akit először a december 15-i estjéről, a Pesti Polgárról kérdeztem, majd az Imposztorban nyújtott alakításáról, Kaczyński direktorról. Mindkét előadást a Pesti Színházban lehet megtekinteni.
Csónakos, itt leszek! Barabás,
itt leszek!
Nemecsek,
itt leszek!
Leszik,
itt leszek!
Richter,
itt leszek.
Weiss,
itt leszek.
Csele,
itt leszek.
Kolnai,
itt leszek.
Boka, itt leszek.
Hey! Ho! Hey! Ho!
Nagy a világ,
hey!
Az égig ér,
ho!
De van ez a föld,
hey!
Ami kezünkbe fér.
Ho!
Nevet a nap,
hey!
Sugar a ránk,
ho!
Rajzol egy pályát,
hey!
A deszka palánk,
és ho! A tél, és a nyár,
ho!
És a fáj,
hey!
Az akác,
ho!
És a keve,
és a ház,
ho! És a ház,
hey!
Ból a srác,
ho!
Te meg én,
hey!
Úgy ez szép,
ho!
Soha nem
hey!
Szakadunk,
ho!
Gyere, mond,
hey!
Hogy a grum, ho! Mi vagyunk,
hey!
Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad a grunt. Véssük ide ma fel, hogy megmarad ez a hely, vagy egyszer belehalunk.
Steinbruchban, azaz a burgenlandi Szent Margit bányai kőfejtőben 2025 nyarán először visznek színre Wagner operát, a Bolygó Hollandit. A bécsi rendező Philip M. Kren a díszlettervező kollégájával az elátkozó tengerész történetét bemutató produkciójukban hullámzó, korbácsoló tengerré változtatják a kőfejtőt, melyen egy kísérteties hajót is megjelenítenek. A Wagner operák tapasztalt és feltörekvő fiatal előadókból álló nemzetközi együttesét Patrick Lange karmester dirigálja majd. A Bolygó Hollandi bemutatója 2025. július 9-én lesz, és összesen 24 előadást terveznek a Wagner operából. A nyár még messze van, de ha valakit érdekel a program, a karácsonyfa alá kedvezményes jegyekkel lepheti meg szeretteit. A Szent Margit bányai kőfejtőről Otrubai Istvánt, az Eszterházi Alapítványok felügyelőbizottságának az elnökét kérdeztem.
Beszéljünk először arról, hogy az Eszterházi Alapítványok hogyan vesznek részt a Szent Margit bányai opera programban. Ugye ez hosszú évek óta zajlik,
igen,
már
igen,
pontosan
igen.
Hány éve?
29 éve van opera, de az első 18 évben egy privát vállalkozó, egy osztrák, Ausztriában találta ki, fejlesztette az operát, aztán ő abba hagyta különböző okok miatt, és mi átvettük 2014-be.
Ez egy igazi burgenlandi program, és a magyaroknak nagyon komoly szerepe van ebben.
Nagyon sok statiszta és más alkalmazottak, a biztonságban biztonsági területen, gasztronómiába, stb. Magyarországon jönnek, vannak, akik ingáznak egy fél órát a soponi térségből, de vannak mások, akik messziről jönnek, akik ezt mint egy nyári öröm veszik.
És persze az előadók körében is vannak magyarok.
Mindig megint, igen.
Most például az idén, csak úgy, mint tavaly, a zenekar.
Igen, a zenekar az a Zöméből, azok budapesti zenekarokból származnak, és összeállnak egy ilyen fesztivál zenekarban, de a nagy többség azok magyar zenészek.
Wagner, a Bolygó hollandi, ez lesz idei opera egész nyáron, ezért érdemes lesz majd átjönni Szent Margit bányára. Ki szerkeszti a programokat? Tehát miért van az, hogy most pont ezt fogjuk látni?
Ezt több évvel előre megtervezzük. Van egy hagyomány, úgyhogy tudjuk körülbelül, hogy a nyilvánosság milyen operákat szeret, milyeneket ismer. Van úgy körülbelül egy 10-11 nagy opera, Carmen, Varázsfúval, Tosca, stb., amik mindig visszatérnek, mert világszerte is ezek a legismertebb és legnépszerűbb operák, főleg olasz zeneszerzőktől, és Mozart, mondjuk Bizet a Carmennal, és mi azt mondtuk, most ezt a kört egy kicsit bővíteni akarjuk, és gondolkoztunk, hogy milyen operák léteznek, amik mégis jól megérthető a széles közönségre, és úgy jutottunk aztán egy pár névhez, amelyik között Wagner volt a Bolygó hollandiban.
Először van Wagner repertoáron.
Először, igen, meg is Wagner nem olyan ismert, és nem olyan népszerű, mint mondjuk egy Puccini, vagy egy Verdi, azok az abszolút szupersztárok, és Mozart a Varázsfúvlával. Úgyhogy itt meg kellett várni, még a nézőszámok is nagyon szépen stabilan beálltak a 100 000 nagyságrendével, és az elismerés is egy olyan lett, hogy az emberek remélhetően jegyeket vásárolnak úgy, hogy még nem is hallották a Bolygó hollandit, és nem még sohasem hallottak egy Wagner operát az életükben, de azt mondják, a kőbányában olyan minőségben és olyan vonzóan rendezik, ez biztos jó lesz. És azt el is értük, mert a jegyeladás az fantasztikusan jól megy, még egy kicsit jobban, mint az Aidával.
Az biztos, hogy a látvány az egészen elképesztő, minden látványtervezőt megiglen. Ez a fantasztikus helyszín, a Szent Margit bánya, egy kőfejtőnek az óriási színpada.
Igen, ez a kőfejtő, itt sokat beszélünk szakemberekkel, nemzetközi szakemberekkel, és azt mondják, hogy egyértelmű a legszebb és a legvonzóbb szabadtéri színpad operáknak. Mert van körülbelül 3 vagy 4 a világon, azoknak más adottságai vannak, de ez a szélesség, ez az óriási színpad a természetben úgy be van vésve, mint hogyha már 500 évvel ezelőtt is erre gondoltak volna, ez egy szerencse.
Óriási lehetőség az is, hogy szerveznek backstage túrákat, tehát, hogy
igen.
mögé lehet menni a látványnak, ami legalább olyan érdekes, hogy például, hogy van elrejtve a zenekar, meg az énekar, akiket sose látunk, mégis élőben szólnak.
Minden évben sok száz ember jelentkezik a backstage túrára, az egy nagyon népszerű formátum, és ha bárki az önök hallgatói közül érdeklődnek, akkor menjenek bele az internetbe, és ott mellé lehet foglalni egy túrát.
Nyilván nem csak a látvány érdekes, és az, hogy milyen operát választanak, hanem hogy kik azok, akik előadják, és ki a rendező. Az idén ez hogy néz ki?
Mi a nagyon jó énekeseket választjuk ki, akik nemzetközi szinten éneklik ezeket a szerepeket. Legyen az Bayreuth-be, vagy Londonba, vagy New York-ba, Metropolitan Operába. Az intendánsunk, a Serafin Daniel, maga egy énekes, nagyon sok operába otthon érzi magát, ismeri a vezetőséget, ismeri ottan a casting igazgatókat, úgyhogy ebből a körben válogatja azokat, a legjobbakat, akik alkalmasak egy adott szerepre. A főszerepek azok legtöbbször 3 énekesnél vannak, hiszen már 25-26 előadást pörgetünk le egy nyáron keresztül, és az 1 vagy 2 énekesnek már túl sok.
És nagyon nemzetközi a választás, tehát mindenféle náció érkezik ide.
Pontosan.
A főszerepeket elénekelni, úgyhogy gondolom ez egy óriási lehetőség is maguknak az énekeseknek.
Referencia sorban egész előn vezetik az énekesek, hogy ott énekelhetnek. Körülbelül ugyanaz a szinte, mint a bécsi állami operaházat, vagy a Metropolitant, vagy a Covent Gardent. Ehhez kellett egy pár év, de odaértünk, és az számomra is egy nagy öröm.
A Bolygó hollandi. Először szerepel Wagner opera nyáron a Szent Margit bányai kőfejtő műsorán. A programról Otrubai Istvánt, Az Eszterházi Alapítványok Felügyelőbizottságának az elnökét kérdeztem. Egy másik burgenlandi helyszínt is érdemes meglátogatni, s nem csak nyáron, hanem most különösen az adventi időszakban. Pozsonytól és Hegyeshalomtól is mindössze 30 percnyi autóútra található Schlosshof lenyűgöző kastély együttese, melynek csodálatos teraszos barokkertje egykor Európa legszebbjei közé tartozott. Savoyai Jenő herceg egykori vadászkastélya, később Mária Terézia császárné kedvenc vidéki rezidenciája ma teljes díszében tündököl és várja a pihenni vágyókat. Az összes adventi hétvégén itt gyermek kézműves foglalkozásokkal, bábszínháza, koncertekkel, valamint kulináris finomságokkal, puncsstandokat felvonultató tradicionális vásárral lehet az ünnepre hangolódni. S persze érdemes megnézni a kastélyt, ahol a kalauz Orbán Zsolt volt, a Schönbrunn Group társaság marketing és értékesítési menedzsere, aki a szlovákiai Galántáról jár át naponta Schlosshofba dolgozni. Körülvezettél minket ebben a kastélyban, mint idegenvezető. Ez jellemző, hogy te idegenvezetőként turista csoportoknak megmutatod ezt a kastélyt?
Én igazándiból 2009-ben Schlosshofot idegenvezetőként kezdtem. Ez szerelem volt első látásra 2001-ben, amikor először jártam itt.
Ez a Schlosshof kastély, ez egészen sokáig nem volt látogatható. Pontosan mikor nyílt meg?
2001-ben kezdődtek igazándiból az intenzív munkák megmenteni a kastélyt. Nagyon sokáig csak egy ilyen romos állatvezetés volt a nem felújított kastélyban, majd aztán fokozatosan sikerült bebútorozni, illetve javítani, restaurálni termeket. Minden évben jön hozzá valami. Ugye először a belső terek, a kastélyépület, majd később a kert, a birtok, egy 16 hektáros barokk kertben, illetve egy 60 hektáros barokk területen mindig lesz valami új, amelyel a látogatókat ide tudjuk csalni.
Eredetileg Savoyai Jenő volt a kastélynek a gazdája, utána pedig Mária Terézia, második József. Aztán az ő haláluk után nem nagyon érdekelte a Habsburg uralkodó házat, hogy mi történik a kastéllyal. Sok-sok funkciója volt, és ma látunk egy barokk kastélyt.
Ugye a barokk kertek miatt barokk kastélyként prezentáljuk Schlosshofot, viszont ugye ezt láttuk a tálatvezetésre, hogy a terek már nem 100%-osan barokk terek, illetve az épület maga is már inkább talán ez a kora klasszicista stílus az, ami uralkodik a kastélyon, viszont például ez egy kápolna, ahol most éppen vagyunk, ez egy teljes egészében barokk környezet. Tehát, hogy egy nagyon szép kombinációját látjuk a baroknak, illetve a kora klasszicizmusnak.
Vannak itt a kastélyban kiállítások, időszaki kiállítások, állandó kiállítások. Most így az adventi időszakban miket lehet látni?
Most idén ugye az aktuális a babaházak kiállítás, amely több száz babaházat, illetve babaszobát mutat be a 19. századtól egészen a napjainkig. Ez egy magángyűjtemény, Hőzele úr magángyűjtemény, aki egy Sájrországból származó úriember, aki sok mindent gyűjt, többek között babaszobákat is. Mennyire kötődik ez a karácsonyi időszakhoz? Talán annyira, hogy ugye a babaház az mindig egy nagyobb befektetésű ajándék volt lány gyermekek számára, és elég gyakran pont ezért karácsonykor kapták meg ezt a lehetőséget, hogy játszanak vele. Ez már a 19. századtól nagy divat volt, és nevelte arra a kislányokat, hogy hogy kell élni nőként az akkori világban, tehát háztartást vezetni, konyhát takarítani, és itt tovább, ezt mind-mind meg tudták tapasztalni a babaházakban.
Ez egy idegenes kiállítás, de vannak itt olyan terek, amik állandóan úgy vannak berendezve, ahogy végig mehetünk az egész kastélyon, és szembesülhetünk azzal, hogy Mária Terézia milyen szobában fogadta a vendégeit, vagy második József, milyenek voltak a hálószobáik, és persze a legelső tulajdonos Savoyai Jenő, őróla is sok-sok kép van, használati tárgyai, és így tovább. És eredeti bútorok van.
Igen, megtalálták több mint 1000 darabját az eredeti berendezésnek. Ezekkel bútorozottak a kastélytermek, ugye két gyönyörű szép lakosztálya a 18. századból, de talán Slossovnak a legnagyobb érdekessége maga a kastély épület, ami egyedülálló és csodálatra méltó, de egyedülálló a kastély körül kialakított barokkert, gyönyörű szép szökőkutakkal, illetve a barok birtok, amely egy működő barok birtok, állatokkal, négyszarvú kecskék, fehér szamarak, amik egyedülállóak, és nagyon kevés létezik belőlük a világon, mert a barokkban is attrakciónak számítottak, és egy hatalmas gyerekvilág, játszóterekkel, kreatív műhelyekkel, tehát kimondottan családok számára egy ideális hely.
Orbán Zsoltot, a Schönbrunn Group társaság marketing és értékesítési menedzserét hallották. December 21-én újra lesz magyar nyelvű idegenvezetés Schlosshofban, és ekkor a kastély megtekintése mellett azt is megtudhatjuk, hogy hogyan ünnepelték a karácsonyt a császári udvarban. A bécsi filharmonikusok is ellátogatnak a kastélyba, és karácsonyi koncertet adnak. Műsorukon Csajkovszki diótörő szvitje is felcsendül. A karácsonyi újévi időszakban sokan családi szórakozásként a mozizást választják. Ehhez két kitűnő közönségfilmet tudok ajánlani. Az egyik a Futni mentem, amit a november 21-i premier óta már több mint 150 ezeren láttak. A történet szerint Vera a férjével közösen teljesít egy bakancslistát. Már csak egy kihívás marad hátra, amikor a férj váratlanul meghal. Az asszony elhatározza, hogy az utolsó kívánságot is végrehajtja, és lányaival váltóban lefutja a maratont. Apró probléma, hogy egyikük sincs fizikálisan és mentálisan felkészülve a futásra. Emma a munkában és a magánéletben sem találja a helyét. Dorina a család helyett a karrierre koncentrál. Kata a két gyerekét neveli, és arra vágyik, hogy hosszú évek után a párja Ákos végre megkérje a kezét. A futáshoz Vera egy edzőt kér fel, akivel korábban Emmának volt már egy kutyás kalandja. A karrierista Dorina a szomszéd kislánnyal kerül barátságba, akit egyedül nevel, a rendőrezredes Tamás. Az anya és lányai lehetetlennek tűnő vállalkozása a rokonokat és a barátokat is váratlanul éri. Vera azonban nagyon eltökélt. A Futni mentem rendezője Herendi Gábor, akinek eddigi 7 filmje, köztük a Valami Amerika 1-2-3, a Magyar Vándor vagy a Kincsem az elmúlt 2 évtizedben közel 2,5 millió nézőt vonzott a mozikba. Ez alapján messze ő a legsikeresebb magyar rendező. A romantikus vígjátékban olyan színészek szerepelnek, mint Udvaros Dorottya, Lovas Rozi, Tenki Réka, Trill Beatrix, Bányai Kelemen Barna, Csányi Sándor, Ember Márk, Csúlya Imre, Schmidt Zoltán, valamint Gálfi László, Hevér Gábor és Trokán Péter. A Futni mentem főcímdalát Hrutka Robert írta, Tarján Zsófi és Kis Tibi adják elő. Mert az élet szép, éneklik. Higgyünk nekik!
Már tudom, néhány perc mit ér.
Adj erőt, még éreznem kell, hogy az élet szép.
Ha egyszerre csoda véget ér,
adj mosolyt, még
utam végül az égig ér.
Nem kell már az örök lét, kis semmiség. Az élet véges, tudom, s épp ezért szép. Még pár pillanat, és az idő elszaladt. Éljünk talán úgy, mi szép volt, megmarad.
Ha elsodor a változás,
és dalom hallod még, kérlek néha gondolj rám.
Pár hangba rejtem önmagam,
mit az idő elmos majd, s utána csak a csend marad. Ennyit érek, láthatod, én ez vagyok, minden hangom s álmaim rád hagyom. Még pár pillanat, és az idő elszalad, éljünk talán úgy, mi szép volt, megmarad. Pár perc, tudom, mit ér, már nem kell az örök lét. Az élet véges, de éppen ettől szép. Már nem kell az örök lét, az élet véges, de éppen ettől szép.
A Futni mentem után december 12-én került a mozikba a másik sikervárományos film, a Hogyan tudnék élni nélküled. Demjén Ferenc slágereire húzta fel a filmet Orosz Dénes, aki olyan nagy sikerű filmek rendezője, mint a Coming Out, a Poligami vagy a Seveled. A történet a jelenből, ami keretezi a filmet, visszarepíti a nézőt 1994-be. Három fiatal lány a Balatonhoz érkezik nyaralni, s közülük csak Eszter akar hűséges maradni az otthon hagyott pasiához. Persze a barátnők rögtön összetalálkoznak három zenész sráccal, akik közül az egyik különösen megtetszik Eszternek. Hogy hogyan bonyolódik a történet, azt Eszter naplójából tudjuk meg, amit 30 évvel később lapozgat a lánya, Lili. A film műfaját tekintve egy romantikus vígjáték, amiben a zene és a látványos koreográfiák viszik a prímet. A főbb szerepekben Törőcsik Franciskát, Ember Márkot, Márkos Lucát, Marics Pétert, Brass Bencét, Varga Járó Sárát, Medveszki Balást, Györgyi Annát és Serez Zoltánt láthatjuk. A rendezőt, Orosz Dénest kérdeztem.
De milyen dalokat hallunk végig a filmben? Mennyire volt mérvadó, ha egyáltalán a Demjén Ferenci életmű, vagy a forgatókönyv teljesen fiktív?
Totálisan fiktív, nem életrajzi film, közel nincs hozzá, jukebox musical.
Ez egy létező műfaj, amikor egy adott előadó vagy együttes dalait felhasználja egy musical. Ilyen volt a Mamma Mia, van még ilyen jó pár, úgyhogy semmi köze nincsen hozzá. A szellemiség az ott van, meg a dalok, azok önmagukért beszélnek, de Demjén Ferenc életéhez, meg életrajzához semmi köze.
Minden esetre az ember márkféle karakter, ő a mi főhősünk, zenész, basszusgitáros és énekel egy együttesben. Eddig stimmel, okay. Demjén Ferenc, és nekem szívmelengető volt őt egy pillanatra azért látni.
Ez kihagyhatatlan volt, persze, mi is nagyon szerettük.
Gondolom nem volt nehéz őt rávenni, hogy megjelenjen a filmben.
Nem volt annyira egyszerű egyébként, de nem azért, mert nem akarta, hanem nem ért rá, stb. De nagyon együttműködével és akkor így össze tudtuk hozni.
Kinek jutott eszébe az, hogy az ő dalaira kéne építeni egy filmet?
Kirádi Attilának, a producernek.
Őt látjuk a filmen egy ponton?
Igen, ott a végén a zenestúdióban.
Ez egy, mondjuk így, hogy nagyon habkönnyű történetnek így. És tényleg vannak nyilván olyan dramaturgiai fogások, amelyek az ilyen típusú zenés, táncos vígjátékokban teljesen helyén valók. És így indul a film, és ennek mentén bonyolódik a történet. És anélkül, hogy el akarnám árulni, hogy mi lesz a vége, azért tud ez komolyabbra fordulni. 1994-ben vagyunk, és nagyon jó ránézni erre a korra. És nem csak a nosztalgia mondatja velem ezt, hanem tényleg egy rendkívül szabad világban éltünk a rendszerváltás után nem sokkal, és ebbe a korba visszamenni, a fiatalságunkba visszamenni, azt gondolom, nagyon sok mindenkinek ez az élmény, ez óriási lesz.
Remélem, és nem te vagy az első, aki ezt mondja. Volt, aki azt mondta, hogy felkavarta akár a fiatalság elvesztése, vagy a szerelem, de a múlt ideje.
30 évvel megyünk vissza az időben. De hogyha Demjéni életművet nézzük, visszamehetünk volna jóval lenni.
Persze, visszamehetünk volna a 60-as évekbe.
És miért ezt a korszakot választottátok?
Szóval, pont miért ezt a korszakot választották, Goda Krisztina és Kormos Anett, akik a forgatókönyvet írták, ezt nem tudom. Szerintem talán ezért, mert a legnagyobb slágerei a 80-as, 90-es években robbantak. Én úgy emlékszem, hogy ott volt a Bergendis korszak, ugye 70-es években.
Eddig is tudtuk, hogy a Demjének fantasztikus dalai vannak, igen. De amikor ilyen tálalásban megkapjuk a dalokat, egy dramaturgia mentén, nyilván a film történetéhez igazodva, akkor rájövünk újra és újra, hogy mennyire nagyszerűek ezek a dalok. Igen. A koreográfia mindenképpen említést érdemel. Ki volt a koreográfus?
Túri Lajos Péter, és én nagyon örülök, hogy ő lett a koreográfus. Szerintem nagyon sokat hozzátett, fantasztikus koreográfiákat csinálni, és nagyon jó volt együtt dolgozni vele, nagyon egy rúgóra járt az agyunk.
És Demjén dalait elénekelni nem kis kihívás. Ehhez felnőni a színészeknek nem könnyű. Mindenki a saját hangján énekel.
Igen. Ez is egy elvárás volt a színészek választásánál. Mennyhárt János, aki itt a zenei vezetője volt a dolgoknak, tanácsokat adott neki. Nyilván itt nem az volt a cél, hogy a Demjén Ferencet utánozzuk, hanem mindenki saját egyéniségéhez igazítsa, de úgy, hogy közben ez korreláljon azért a Demjén szellemiségével.
Nagyszerű szereplőid vannak, a két főszereplő Törőcsik Franciska és Ember Márk. Őket te választottad?
Nem. Amikor én már képbe kerültem, ugye ez az első film, amit nem én írtam, ők már ki voltak választva, és én nagyon megkönnyebbültem, hiszen tudom, hogy mennyire fontos a fő. Azon áll vagy bukik, egy romantikus komédia vagy zenés film, és hát itt még ráadásul amellett, hogy jó színészeknek kellett lenniük, meg kellett felelniük, hogy jól énekeljenek, jól táncoljanak, stb. És hát dekoratívak legyenek, ezeknek ők megfelelnek.
Többféle szintje van ennek a filmnek, tehát egészen biztos, hogy az egészen fiatalokat, az olyan korosztályt, mint maguk a színészek, akik alakítják a szerepeket, be fogják vonzani a moziba.
Reméljük, reméljük.
De hogy a 30 évvel ezelőtti fiatalokat is, vagy akár az 50 évvel ezelőtti fiatalokat is be fogják vonzani, ez valószínű, és erre valószínűleg garancia a dalok. Hogy tekintesz most erre a filmedre? Te egy igazi műfai filmes alkotó vagy, tehát közönségfilmeket készítesz. Mit gondolsz erről most? Figyelem el arra, hogy egyébként volt neked a poligámia, a Seveled, a Coming Out, igazi közönségfilmek, és most itt van ez.
Nagyon remélem, hogy ez is népszerű lesz. Engem mindig ez a vágy hajt. Ha nem a sajátomat írom, mindenképpen úgy vállalom el, hogy hiszek benne, hogy ebből lehet egy siker. Én nagyon szeretem ezt a filmet, nagyon szerettem csinálni. A zenés részek elképesztő kihívások voltak, és a táncok, ezeknek a megalkotása, kigondolása, az egy nagyon nagy iskola volt, és elképesztően élveztem.
Hogyan tudnék élni nélküled? A film rendezőjét, Orosz Dénest kérdeztem. A mai merítés végén hallgassuk a film címadó dalát Demjén Ferenc előadásában. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Valahol most is félnek, hangosak a sóhajók. Sűrűbben hullnak a könnyek, romba dőlnek tegnapok. Mit mondjak én, egy kezem elé? Úgy, mint egy szörnyű álom, néha-néha feldereng, hogy az, ami mással történt, történhet velem s veled. Nem kell, hogy félj, nincs semmi de szép, hogy bármi is elszakít tőled, az senkinek nem hiszem el. Hogyan tudnék élni nélküled, és rólad szól az élet, nem történhet semmi sem.